Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A migránsok a remény misszionáriusai címmel írt üzenetet 14. Leó pápa az elvándorlók és menekültek világnapjára, amit október 4-én és 5-én tart a katolikus egyház. Mint Leó pápa fogalmaz, az elvándorlók és menekültek 111. világnapja, melyet elődöm a migránsok és a misszionáriusok jubileumával kívánt összekapcsolni, alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk a remény, a migráció és a misszió összefüggéseiről. Leó pápa írja, a világ jelenlegi helyzetét sajnálatos módon háborúk, erőszak, igazságtalanság és szélsőséges időjárási jelenségek jellemzik, amelyek emberek millióit kényszerítik arra, hogy szülőföldjüket elhagyják és máshol keressenek menedéket. A migráció és a remény kapcsolata világosan megmutatkozik korunk számos migrációs tapasztalatában. Sok elvándorló menekült és otthonát elhagyni kényszerült ember válik a remény kiváltságos tanújává a mindennapokban azáltal, hogy Istenbe veti bizalmát és vállalja a megpróbáltatásokat egy olyan jövő reményében, amely megadja majd a boldogság és a teljes emberi kibontakozás lehetőségét. A migránsok és menekültek emlékeztetik az egyházat, hogy zarándokló közösség, amely állandóan az örök haza felé halad, és amelyet a remény isteni erénye tart fenn. Fogalmazott 14. Leó pápa az elvándorlók és menekültek világnapjára írt üzenetében. Az Európai Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ez rossz Magyarországnak és rossz az EU-nak is, mondta Orbán Viktor Koppenhágában az informális EU csúcs második napjának kezdetén újságíróknak nyilatkozva. A magyar kormányfő a Fidesz elnöke bejelentette azt is. A Fidesz elnökségének azt fogja javasolni, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen. Orbán Viktor azt mondta, nehéz nap volt a szerdai, és a csütörtöki sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, háborús javaslat. Jelentős kézzelfogható eredményei vannak, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta új dimenzióba lépett a kapcsolat Magyarország és az Egyesült Államok között, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető az amerikai magyar üzleti tanács rendezvényén először is rámutatott. A legutóbbi hasonló találkozó óta Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépésével teljesen új szakaszba lépett a két ország kapcsolata. Felkészülten, átgondoltan, egy előre lefektetett stratégia szerint dolgozunk Magyarország védelmén a magyar emberek biztonságának garantálására, mondta a honvédelmi miniszter az országvédelmi gyakorlat Martfűvezseny tiszai átkelés kiemelt látogatónapján. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, az egész gyakorlat része annak, amit haderőfejlesztésnek neveznek, ami egy rendkívül összetett, komplex, bonyolult folyamat. Már a 2010-es évek elején felismerte Magyarország, hogy veszélyesebb idők jönnek, és szükség lesz arra, hogy haderőnket egy sokkal ütőképesebb, hadrafoghatóbb, élesebb haderővé alakítsák át, tette hozzá a miniszter. A Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább. Nyomozók jelentek meg Juhász Péter lakásán, miután aktív szerepet vállalt az elmúlt hetek rágalom hadjáratában, közölte a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán. Kocsis Máté azt írta, hogy a drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket, és szívesen gyalázott bárkit bármivel bizonyítékok nélkül. Múlt héten nagy mellénnyel és jó adag személyeskedéssel kioktatott engem is az álhírbotrány kapcsán tett nyilatkozataimat követően, de már akkor is világos volt, hogy ez csak egy ostoba és hazudós liberális szokásos fölényeskedése, aki épp csak menekül a tettei következménye elől, fogalmazott a politikus. Végül az időjárásról. Az összefüggő fátyol felhőzet tovább terjeszkedik nyugat, északnyugat felé. A Tiszántúlon meg is vastagodhat a felhőtakaró, de csapadék nem várható. A Nyugat-Dunántúlon eközben derült marad az ég. Az északi-északkeleti szél veszít erejéből, de nem áll le teljesen. Élénk lökések az Alföldön még az éjszaka második felében is előfordulhatnak. Kora reggel többnyire 0 és plusz 7 fok közé süllyed a hőmérséklet, azonban az Észak-Dunántúl és az északi középhegység szélcsendes részein fagypont alá hűlhet a levegő. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Kínálatunk röviden. Jel a kereszteződésben. Útmenti keresztet állítottak a gyalogos férfi zarándokok. Mindent elviselek Jézus Krisztusban, aki nekem erőt ad. Boldoggá avatták Orosz Péter Pál görögkatolikus vértanút, aki ezt a szentpáli mondatot választotta életmottónak papszentelésekor. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A Debrecen Csapókerti görögkatolikus templomtól indult idén is az Apák Férfiak Mária Pócsi gyalogos zarándoklata, immár 14. alkalommal. Debrecen Martinkán minden évben megszoktak állni a Sámsoni és Debreceni út kereszteződésében, ahol az első 10 kilométer után megpihennek, reggeliznek. Most sem volt ez másként. Az évek alatt megfogalmazódott bennük a gondolat, hogy milyen nagyszerű lenne egy keresztet állítani erre a helyre. A kereszt talapzata, a keresztfa és a korpusz a zarándok férfiak és a hozzájuk csatlakozó jótevők adományából elkészült, melynek kétkezi feladataiból is kivették részüket a fiúk. Az útmenti kereszt megáldásának szertartását dr. Seszták István, a Hajdudorogi Főegyházmegye főhelynöke végezte, és mondott néhány gondolatot, melyeken útközben tovább elmélkedhettek a zarándok férfiak.
Ezt a keresztet szerintem azért állítottuk, mert azt szeretnénk, hogy ez a kereszt ez tanítson minket. Hogy ez a kereszt abba a világba vezessen el minket, amely nem rólunk szól, hanem az Isten fölfoghatatlan és megismerhetetlen világába. Ezt azért is mondom elsődlegesen, mert ma teológus Szent János ünnepe van. Szeptember 26-a annak a apostol és evangelista, vagy szeretett tanítványnak az ünnepe Szent Jánosnak, aki látta az Istent. És ebben a találkozásban rejlett az ő ereje, szentsége, az ő tudása az Istenről. Szent János ünnepén, ezen a kereszt állításon mindannyian csak erre az egy és legfontosabb dologra törekedjünk, hogy igazán akkor fogjuk az Istent a keresztövében is megismerni, hogyha szeretet lakik bennünk. Azt hiszem, hogy ez az arándoklat, ez évről évre arról szól, hogy átéljük ezt a szeretetet, és az Isten szeretete előbb volt. Az Isten szeretete mindennek a kezdete. Az Isten szeretete hív el mindannyiunkat zarándokolni, Az Isten szeretete hív el mindennyiunkat az életre, és ebben a szeretetben való bővelkedés, az az Istenben való növekedés, és abban való növekedés, hogy ismerjük az Istent. És ez egy nagyon-nagyon fontos emberi feladat, hogy minél inkább ismerjük meg a megismerhetetlent. Ezt a keresztet ezért állítottuk, kedves zarándokok és kedves mindannyian, hogy aki erre jár, rátekintve arra a keresztre, valahol átgondolja, hogy ő, aki vállalta értünk a keresztet, és ezzel is megmutatta az ő igazi szeretetét, ez a szeretet mindannyiunknak a jó értelemben vett figyelmeztető jele arra, hogy mi is a szeretet gyermekei vagyunk. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy az az emberi szándék, amely önmagában kevés, de az Isten szeretetével és abban gazdagodva mégis ilyen csodálatos dolgokat képes elérni, ez a szándék, ez megtörténhetett, ez vezessen titeket, és legyünk bátor tanúságtevői annak, akár ezzel a keresztállítással, vagy még inkább életünkkel, hogy az Isten szeretete lakik bennünk.
A gyalogos zarándokok a szokásos útravalót, a megszentelt zarándok kenyeret is itt kapták meg, és indultak tovább Máriapúcsra, a csodálatos könnyeket hullató Istenszülő ikonjának kegytemplomába. Idén közel 90 férfi társult a gyalogosan haladó, együtt imádkozó csapathoz.
Szeptember 27-én a kárpátaljai Bilkén boldoggá avatták a magyar származású Orosz Péter Pált, a vértanú halált halt görög katolikus áldozópapot. A kárpátaljai egyházüldözés újabb boldoggá avatott görög katolikus vértanúja a Nagykáló melletti Biriben született. 36 évet élt. A következő percekben ebbe a rövid, hitvalló életbe segít betekinteni Janka György, görögkatolikus áldozópap, egyháztörténész, főiskolai tanár.
Orosz Péter 1917. július 14-én született a Szabolcs-megyei Biri községben. Édesapja Orosz János, helyi görögkatolikus pap, parókus volt, édesanyja pedig Rakovszki Erzsébet. Péter atyának nagyon-nagyon nehéz és hányatott gyermekkora volt. Egy éves volt, amikor 1918-ban meghalt az édesapja, és édesanyja Biriből elköltözött a nagyapjához, Rakovszki Ciril görögkatolikus paphoz a két gyerekkel, hiszen Péter atyának volt egy 3 évvel idősebb bátyja, János, aki később szintén görögkatolikus pap lett. 1921-ben az anyja újból férhez megy egy Dudinszki Tibor nevű jegyzőhöz. 1926-ban azonban az édesanyja is elhunyt, 9 éves volt Péter ekkor, és a nevelőapjuk nem sokkal később újból megnősült. Ennek következtében 1927-ben a gyerekek apai nagyapjuk Orosz Pál görögkatolikus parókus húgához, Orosz Annához kerültek, aki egyébként Orosz Péternek a keresztanyja is volt. Orosz Anna Szabó Sándor görögkatolikus papnak a felesége volt, és amikor ő nyugdíjba került 1932-ben, akkor elköltöztek, 1933-ba pedig meg is halt Szabó Sándor atya. Ekkor a fia Szabó András görögkatolikus parókus vette magához Pétert, aki az elemi iskolai tanulmányait követően előbb az ungvári gimnáziumba iratkozott be, majd pedig a sajátos családi körülmények miatt a Huszti Reál gimnáziumba járt, és itt érettségizett 1937-ben. Hányatott gyermekkora ellenére nagy hit és jámborság jellemezte őt, ami egészen rendkívüli, hiszen ezt a sok csapást, szüleinek a halálát, a költözködéseket figyelembe véve minden oka meg lehetett volna rá, hogy szomorú legyen, hogy zúgolódjon a Jóisten vagy a gondviselés ellen. Ennek ellenére kispapnak jelentkezett 1937-ben az ungvári szemináriumba. Itt megint történt egy nehézség, hiszen az első bécsi döntést követően Ungvár a Magyar Királysághoz került, Huszt pedig Csehszlovákiához tartozott, így 38 ősze és 39 márciusa között Olmützben tanult, és csak a második bécsi döntést követően, 1939 tavaszát követően folytathatja Ungváron a tanulmányait. 1942. június 8-án Sztojka Sándor püspök nőtlenül szentelte pappá Domonyán, ez Ungvárnak egy része ma. Jelmondata nagyon beszédes volt. A Filippi levél 4. fejezet 13. versét választotta. Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad. A szentelési képre még ezt pontosította úgy, hogy a hívek is jobban megértsék. Mindent elviselek Jézus Krisztusban, aki nekem erőt ad. Első helye Nagykomját nevű falu volt, itt káplánként működött, és hát mint lelkipásztor, de már kispapként is mondhatjuk, hogy szent életű volt. Pirigy István atya, hittudományi főiskolánk egyháztörténésze visszaemlékezésében úgy emlékszik meg, hogy valóságos szent volt már kispap korában Orosz Péter, senkit meg nem bántott, senkit meg nem alázott. Egy imádságos lelkű, sugárzó egyéniség volt. Azt mondja Pirigyi atya, hogy ő még életében nem találkozott ilyen kimondhatatlan, imádságos, szentéletű személlyel, mint ami Orosz Péter volt. 1946-ban Bilkére kerül, és itt is, mint lelkipásztor, mindent megtett a gyerekekért, a hívekért. Mindenét odaadta, a szószoros értelmében, ha kapott egy új cipőt, azt odaadta annak, akinek nem volt. Amikor elment betegekhez, és egy öreg bácsihoz ment feladni az utolsó kenetet, meggyóntatni, megáldoztatni, akkor annak nem volt ruhája, és magáról levette az inget és a nadrágot, úgy vette vissza a reverendát, és ezeket a ruhadarabokat odaajándékozta. A gyerekeket mindig megkínálta. A parókján folyosóján volt egy hosszú asztal, annak a végén egy szekrény, a hívek odahoztak neki ennivalót, azzal kezdődött a hittanóra, hogy vendégül látta őket. 1948-tól kezdődtek a pravoszláv agitációk, letartóztatások, és őt is 1953. május 28-án tartóztatták le Bilkén, először 9 napra. Itt is a fogvatartóival olyan kedvesen beszélt, hogy azok csodálkoztak rajta, és utána 9 nap után elengedték. Végül is 1953. augusztus 27-én egy vasútállomáson egy milicista, egy Povsik nevű milicista elfogta, és miután kérte őt, hogy engedje el, nem engedte el, hanem 2 lövéssel eltalálta, előbb a térdét, utána pedig a nyakát, és ennek következtében meghalt. Még mielőtt meghalt volna, magához vette az oltári szentséget, az eukarisztiát, amit magával vitt, és a kísérője pedig tudta, hogy 60 liturgia volt följegyezve, amit még el kellett volna végeznie, és ezt később a paptársai végezték el. Először egy patak partján a mezőn temették el, de itt a tehenet legeltető gyerekek megtalálták. Erre később Ilosvára vitték el, és az ottani államvédelmi hatóság udvarán temették el, és sokáig titok volt, nem volt ismert, hogy hol volt a sírja. A rendszerváltást követően egy Fircák Emil nevű egyházközségi tag volt az, aki szívügyének tekintette a testének a megkeresését, és 2 alkalommal, 1991 tavaszán, utána pedig 1992 nyarán végül is megtalálták egy garázs alatt bebetonozva a csontokat, és 1992. augusztusában ünnepélyesen eltemették. 2006-tól indult el a boldoggáavatási eljárás, ami végül is célba ért, és Ferenc pápa engedélyezte a boldoggáavatást, majd pedig a Szentatya halálát követően kerül most sor a boldoggáavatásra. Orosz Péter atya egy óriási példakép a görögkatolikus papságunk, a görögkatolikus egyházunk számára. Az őt ért csapások nem viselték meg, hanem megerősítették jelmondata szellemében, minden elviselek abban, aki nekem erőt ad. Együtt érzett a szegényekkel, az árvákkal, az egész életét Krisztusnak szentelte. Büszkék vagyunk rá, hogy itt született Szabolcs megyébe, büszkék vagyunk rá, hogy megismerhettük az ő életét, az ő életpéldáját, és kérjük az ő közbenjárását, hogy támogassa görögkatolikus egyházunkat, járjon közbe értünk Krisztusnál.
A Bilkei boldoggá avatással párhuzamosan szülőfalujában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Biriben, a görögkatolikus templomban a vértanú Péter atyára emlékezve, érte imádkozva gyűltek össze magyar, ruszin és ukrán ajkú hívek, görögkatolikus papok, bazilita szerzetesek. A magyarországi görögkatolikus metropólia ezzel az azonos időben végzett szent liturgiával biztosította a boldoggá avatási szertartáshoz csatlakozás lehetőségét mindazok számára, akik a Kárpátaljára való utazást nem vállalhatták. A szent liturgiát két nyelven végezték. A magyar mellett egyházi szláv nyelven is felcsendültek a könyörgések, imák. A szertartást házigazdaként Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pastorális helynöke vezette, s mondta a homiliát. Üzenetét most hallgatóink felé is közvetítjük.
Ezekben a percekben Bilkén 72 év igazságtalanságára igazságot szolgáltatnak. 72 év elteltével három nemzet együtt ünnepli a halállal szemben az életet, az igazságtalannal szemben az igazságosságot, a szeretetlenséggel szemben a szeretetet, az elmúlással szemben az örök életet. És velük együtt ünneplünk mi is itt, a földi szülőponton, együtt ünneplünk azokkal, akik az égi születésnapot ünneplik. És az egyik legfontosabb kérdés számomra Orosz Péter Pál életével kapcsolatosan pont ez a szám. Miért kell 72 évnek eltelni ahhoz, hogy győzön az igazság? Miért kell 70 évig várni arra, hogy lássuk a szeretet győzelmét? Miért kell több mint 7 évtizedig várakozni arra, hogy ünnepelhessük az élet győzelmét? Hiszem azt, hogy a Jóisten akaratából és szándékából. Mert a Jóisten akarta azt, hogy 2025-ben, amikor hasonló kérdések és érzések vannak bennünk, akkor újra megjelenjen az ő prófétája az ő népe között, és profétikus képességével, üzenetével nekünk is ugyanazt az üzenetet adja át, amit tett ezelőtt 7 évtizeddel ott Kárpátalján. Ne félj, te kisded nyáj, szól Krisztus az ő tanítványaihoz, és adja szájába az ő szeretet szolgájának, most már boldog Orosz Péternek, hiszen ez az ő küldetése. Ott van az emberek között, egy lehetetlen világban, ahol tombol a sátán és tombol a gyűlölet, ott viszi ezt a gyönyörűséges krisztusi mondatot. Ne félj, te kisded nyáj. Ne félj, mert ott van a te mennyei atyád. Ilyen próféta ő, és ilyen prófétákra van szükség ebben a korban is. Mi ez a prófétaság? Mi az, amiben mi példák lehetünk? Számomra az első is legegyértelműbb, hogy amikor róla beszélnek, és amikor a szörnyű kivégzése után látják az ő testét, fölfigyelnek arra, hogy a térdén bőrkeményedés van. Nekünk a kezünkön van, mert azt használjuk talán többet. Mennyit térdepelhetett az az ember? És mennyit imádkozott térdepelve fölfelé tekintve az Istenre? A remény forrására, az élet forrására, a szeretet forrására, az igazság forrására. Mert nem lehet reményt, szeretetet, nem lehet életet adni csak az Isten által, az igazi forrásból. És bizony nekünk újra kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy merjünk talán letérdepelve, újra és újra ebből a forrásból erőt meríteni, hogy mindazok, akik körülöttünk vannak, azok ugyanazt kaphassák tőlünk, amelyet kaptak kortársai, és kapunk mi is mai napig Orosz Péter Páltól. És nem csak az imádságban volt különleges, hanem abban is, hogy mindenkire rá tudott mosolyogni. Mindenkihez volt kedves szava, nem volt személyválogató, ahogy tanítják kortársai, mert mindenkiben az Isten képére teremtett csodát látta. Nem nemzetiséget, nem ideológiát, nem pártmeggyőződést, hiszen az anekdóták, történetek szerint még az ő üldözőivel is igyekezett kedvesen beszélni, és feléjük is az Isten szeretetét adni. Ugye? Érezzük ezt. Hogy mit jelent ez 2025-ben? Hogy van egy ember, aki azt mondja nekünk mindannyiunknak, bárki jön veled szembe, az az Isten képére teremtett csoda. Bárhogyan gondolkozik ő most a világról, ő az Isten képére teremtett csoda. Bármennyire is nem veszi észre ő saját magáról, és nem úgy viselkedik, mégis ő az Isten képére teremtett csoda. Örömhírt visz mindenkinek. Krisztus örömét adja át minden embernek. Azoknak is, akik vele szemben gyűlölettel fordulnak, hiszen látja, ott, ahol gyűlölet van, ott nagy hiány van az emberi szívben. Ott nagy hiánya van a szeretetnek, és azt nem lehet másképp, csak újra és újra tölteni emberi szeretettel, odafigyeléssel. Isten felé fordulva, tőle erőt, energiát, szeretetet merítve, odafordulni az embertársai felé, hogy a szeretetet ne tanítsa, hanem példaként megmutassa sokak számára. Éjszaka titokban paptársaival együtt fölkeresi az embereket. Beszél, prédikál, reményt, örömet ad át, és végzi a szertartásokat. Végzi azokat az ősi rítusokat, amire tudja, hogy nagyon nagy szükség van. Mert ott, ahol meggyengülnek a szavak, ott, ahol a szavakat lehet használni jóra és rosszra egyaránt. Ott, ahol a szavakat elkezdik használni gyűlöletre, gyilkosságra, ott, ahol a szavakkal másokat megalázni, kitaszítani akarnak, ott a szavak elgyengülnek. Érezzük. Látjuk, tudjuk itt 2025-ben is, és bizony, ott fel kell erősödni a rítusoknak. Az egyszerű emberi rítusoknak is, az ölelésnek, az ünneplésnek, a családi asztal szentségének, az egymásra való odafigyelésnek, a karácsonynak a szépségének, és sorolhatjuk ezeket. Mert ezek a rítusok, ezek a belénk itatott ősi formák, önmagunkba imádkozott csodák viszik tovább a reményt és a szeretetet. Fejezik ki őszintén és legtisztábban mindazt, amire szükségünk van. És talán még van egy fontos, újabb tanítás a számunkra. Nem nagy prédikációkat hallunk tőle. Nem nagy történeteket. Nem azt halljuk, hogy kiállt a teletemplom előtt is fantasztikus körmondatokkal, fantasztikus lelkes beszédeket mondott. Hanem azt halljuk, hogy éjszaka titokban 3-4 emberrel, 6 és 8 szem közt beszélgetett az Isten dolgáról, és az Isten országáról. Meg kell tanulnunk újra beszélgetni. Meg kell tanulnunk újra a kisközösségeinket észrevenni. Meg kell tanulnunk újra kizárni a családi asztal szentségéből mindazt, amely behozza nekünk a nagyvilágot. Meg kell tanulnunk újra meglátogatni a szomszédainkat és rokonainkat. Meg kell tanulnunk újra a kisközösségben észrevenni, hogy ott, ahol 2 vagy 3 összejönnek, ő ott van közöttünk. És érdekes módon ez a 2 vagy 3, ez nem a minimum, hanem lehet, hogy sokszor a maximum, az elegendő. Beszélgessünk sokat. És így válunk profétákká. Így válik számunkra profétai jelé ez a csodálatos emberi élet. Nem feltétlenül a nagy és különleges dolgokban. Mert valljuk be őszintén, egyikünk sem képes talán arra, hogy vértanúvá váljon. Ehhez még gyenge a hitünk. Ehhez még talán gyenge a szeretetünk. De képesek vagyunk arra, hogy az ő életét kövessük, és vegyük észre ezeket a nagyon egyszerű dolgokat. Hogy mi nem egy rossz világban, nem egy fegyverkező világban, hanem Isten országában akarunk élni. Isten országában, ott, ahol az emberek akarnak úgy szeretni, mint Orosz Péter Pál. Az emberek akarnak úgy imádkozni, mint Orosz Péter Pál. Az emberek akarnak úgy a másikra tekinteni, mint Orosz Péter Pál. Az emberek akarják az Isten országát építeni.
Az élet megpróbáltatásaiban állatotosnak bizonyultál, így oktatva nyájodat.
A Szent Liturgia után megáldották a templom kertjében felállított úti ikont, mely Orosz Péter atyát ábrázolja, s amelyet Vajda Mihály ikonfestő készített. 14. Leó pápa bullájában, melyben elismeri Orosz Péter Pál vértanúságát és a boldogok sorába emeli, augusztus 27-ét jelölte ki Orosz Péter Pál vértanú liturgikus ünnepnapjául.
A mennyek országát egyetlen lelkedet adva az Úrért, erényeidet követve kérünk téged, Péter Pál, add meg nekünk, hogy elérjük a dicsőséggel hathatatlan koszorú.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Kárpátaljára látogatunk, ahol szombaton boldoggá avatták Orosz Péter Pál görögkatolikus papvértanút. A boldoggá avatási szertartása kárpátaljai Bélkén történt, ebből az alkalomból a vértanú szülőfalujában, Biriben és a szomszédos Nagykálóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Kárpátaljára Biriből is érkeztek hívek, akik együtt imádkoztak az ukrán hívekkel. A boldogavatási szertartást 14. Leó pápa megbízottja, Gzsegorz Risz bíboros, Jódzi érseke vezette. A kárpátaljai és ukrán püspökök mellett európai és amerikai, görög és római katolikus püspökök vettek részt a vértanú boldogavatásán. Részt vett az ünnepen a görögkatolikus metropólia, mindhárom hierarchája, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Orosz Atanáz miskolci, valamint Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök. Most Kocsis Fülöp érsek metropolita köszöntőjét hallják.
Bocsánatot kérek, hogy én csak magyarul tudok hozzátok szólni. Erős időket élünk, és erős napoknak vagyunk a részesei. Mennyire vártuk ezt a napot? Milyen hosszú idő telt el addig, hogy végre elérkezhettünk ide, hogy Orosz Pétert boldoggá avathattuk? Szerettük volna jóval hamarabb már, és ki is volt tűzve a napja, hogy meglegyen ez a mai ünnepség, de mégis az Úristen úgy akarta, hogy itt ma érkezzen el ez a pillanat. Ma van ennek a napja, ma van az Istennek ez az ideje, amikor részesülhetünk ebben a gyönyörű ünnepben. Én magam különösen is átélem ezt, hiszen Rizs Bíboros úrral tegnap még Pannonhalmán lehettem együtt, ő boldogságával, Sevcsuk nagyérsekkel és sok más ukrajnai püspökatyákkal néhány héttel ezelőtt Bécsben lehettünk együtt. Nyilván nem véletlenek ezek a találkozások, ennek megvan a maga földrajzi és történelmi oka, hogy összetartozunk egy területnek, vagyunk a részesei. Bíboros úr szavaiból hallottuk azt, hogy a történelem az nem csak emlékezés. Ma mit itt történelmet írunk? A történelem az jelen. Igen, ezen a mai napon történelmet írunk, mert ez az Istennek a napja, az Istennek az ideje. Gondolta-e volna annak idején Orosz Péter atya, a birisi pap, hogy a kis 2 éves fiából majd valamikor itt, Kárpátalján és itt a közös ünnepben az oltárra emelj őt az egyház? Szeretettel köszöntöm a Biriből érkező híveket is. Ha már emlékezésről volt szó, amely a jelent idézi föl, akkor még inkább idézzük föl azt, amit nagyon sokszor megimádkozunk, mint az Istennek az emlékezését kérjük, emlékezzél rólam, Uram, miden eljössz a te országodba. Ez az igazi emlékezés, amikor az Isten emlékezik meg rólunk, az nyilván nem csak valami távoli dolognak a fölidézése, hanem az az igazi jelen, az Isten országa, az az igazi jelen. És azért ennyire erősek ezek a napok, ezek a pillanatok, mert az Isten országát éljük meg ezen az ünnepségen. Előttem szóló nagy tekintélyű atyákhoz azzal egészítem ki, hogy erre a napra emlékezzünk, amikor az Isten országának ebből a csodálatos erejéből részesülhettünk. Nagyon köszönöm Teodor püspök atyának, hogy meghívott bennünket, Atanáz és Ábel püspök atyával együtt és a hívekkel együtt jöttünk, hogy ezen a gyönyörű ünnepen részt vehessünk. Szeretném kifejezni elismerésemet, mert ahhoz, hogy ezek a pillanatok, ez a kanap ilyen csodálatos legyen, ahhoz ő is kellett, és a sok-sok munkatársa, akik ilyen gyönyörűvé tették ezt a liturgiát. Az Isten bennünket használ föl arra, hogy részesei lehessünk az Isten országának itt a Földön a Szent Liturgián. Azt hiszem, nem kell megfogalmaznom semmiféle buzdítást, természetszerűleg egész életünkön keresztül, akik ma itt lehettünk, emlékezni fogunk erre a napra. Gyönyörű szép nap, köszönjük az Úr Istennek!
Most Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pap beszél a rokonságának helytállásáról.
Szeretettel köszöntöm Kosztyó atyát, és boldog Orosz Péter Pál boldogavatása az apropója, hogy beszélgetünk. Én viszont egy másik boldog vértanunkról kérdezném először, mert nemrégiben tudtam meg, hogy Kosztyó atyának az édesapját Romzsa Tódor szentelte pappá. Mit mesélt az édesapja Romzsa Tódorról?
47-ben fejezte be a tanulmányait édesapám, de úgy 47-ben, hogy gyakorlatilag még lett volna egy év, de nagyon érezték, hogy nehéz idők közelednek, és amikor megkezdődött a szünidő vakáció, akkor az évfolyam úgy döntött, hogy ők nyáron egy ilyen gyorsított menetbe szeretnék befejezni a tanulmányaikat, és hogy ősszel őket pappá szenteljék. Egy gondviselési dolog, és ezt itt így édesapám abban az időben azért nem sokat beszéltek ilyen egyházi dolgokról, meg legfőképpen az, hogy meggyilkolták Romzsa Tódort, de hát aki megélte a szovjet időket, a kommunista időket, azt tudja, hogy egy ilyen kettős nevelésben növekedtünk. Tehát egy volt otthon, és egészen más volt, amit szabad volt elmondani mondjuk iskolába, vagy hasonló helyeken. Úgyhogy 1947. szeptember 14-én szentelte Romzsa Tódor ezt az utolsó évfolyamot papá, heten voltak szentelőt, és október 31-én már kivégezték. Hát, hogy mennyire tudták ezt előre látni, az, hogy érezték, hogy milyen nehéz dolgok történnek, ez egy dolog, de milyen isteni gondviselés van benne, mert hát gyakorlatilag nagyon sokan, volt például egy évfolyam társuk, a legez a Sanyi bácsi, akinek a felesége nagyon fiatal volt, és ezért nem engedték, hogy még meglegyen az esküvő, kellett várni egy évet, hát ő nem egy évet várt, hanem pontosan 10-et, mert 57-ben titokba szentelték, ugye? És édesapámnak pedig ez még így is sikerült. Hát azt, amit úgy gyakorlatilag már nem is tőle, mert ő nagyon fiatalon halt meg, vagy én voltam még nagyon gyerek, amikor apu meghalt, na de hát mind a két bátyától, Konstantin nagybátyától, meg a Pál atyától, aki hál' Istennek mai napig is él, 97 éves, hát hamarabb ők meséltek többet. Pali bácsi például egy ilyen kedves epizódot, amikor ment is leszólította a püspököt, és nem vette észre, hogy ő nem csak sétált vagy ment, hanem imádkozott. És hogy úgy zavarba jött, hogy püspök úrnak megzavartam az imáját, és olyan kedvesen megsimogatta, és még mert arcra ösmerősök, hogy te nem valami szabófajta vagy. És ezt úgy hordta Pali bácsi emlékeiben nagyon-nagyon sokáig. Hát biztos, hogy egy példát adott. Tehát én most, hogy Orosz Pétert is boldoggá avattuk, ezt úgy fogalmaztam meg, hogy Romzsa Tódor megmutatta főleg a papságnak, hogy merre kell haladni és mit kell tenni. Orosz Péter pedig beindította az illegális időt, az úgynevezett katakomba szolgálatot. Tehát ő erre kapott egy valamilyen ilyen hivatást arra, hogy most ne szélegyünk szét, ne dobjuk félre a papságunkat, mert meg kell jegyeznem, hogy volt egy olyan papunk, aki teljesen megszakította. Tehát ahogy megúszta azt, hogy nem tartóztatták le, elment, végzett civil főiskolát, egyetemet, beállt egy nagyon-nagyon rangos helyen, dolgozott, és gyakorlatilag a 90-es években, amikor jött a visszarendeződés, akkor jött a püspököz, hogy hát azért én is szeretnék működni. Én beszéltem vele személyesen, és ő mondta, hogy hát igen, úgy megdörgált engem a püspök, hogy az elmúlt 40 évben nem hallott és nem tudott rólam semmit. Tehát voltak ilyen példák is, és ezért olyan értékes az Orosz Péteré, hogy ő megmondta, hogy hát az egyház tud élni. Itt talán annyit még hozzátennék, hogy bizonyos értelemben már Dudás püspök készítette erre a munkácsi papságot. Három helyen is, 1944 májusába, augusztusába, Ungváron, Munkácson, Kuszton külön összeszedte a papságot, és tartott egy ilyen előadást 44-be, hogy figyeljetek, atyák, mert nehéz idők vannak. Ezt azért tudjuk annyira részletesen, mert Bendász Pista bácsi alapos ember volt, és nem csak lejegyzetelte egy valamilyen kis papírkára, hogy mi volt, hanem utána elment haza, és azt a ákom-bákom jegyzeteit szépen legépelte, és az első mondat az, hogy mindenki marad a helyén. Senki sehová nem megy. Lehet, hogy nem lesz püspök, nem lesz mit tudom, esperes, lehet, hogy nem lesz templom, vagy harangszó, vagy egyéb dolog. Mindenki marad a szolgálati helyén, és tovább szolgál.
És ezt Orosz Péter rég komolyan is vették.
Ez is érdekes, hogy testék is fel nekem ezt a kérdést nem olyan régen, hogy hát jó, hát az 49-44. Hát azért 44 meg 49 alatt volt egy generáció, akik ezen a gyűlésen még nem voltak ott.
Romzsa Tódor mikor halt meg?
Romzsa 47.
Igen.
47.
Akkor 44 és 47, 44 és 53.
És 53. De a likvidálás 49-be kezdődött, ugye, és hát akkor úgy vesszük, hogy akit letartóztattak, sokan mondták is, hogy hát könnyebb volt. Mert akkor már tudtak engem letartóztatni, elvittek, itt vannak a mieink, ott van az ellenség, vagy azoktól kell függni. Akik itthon voltak, azoknak bizonyos értelemben még nehezebb volt. Nem egy papról tudok, akinek a kis csomagja össze volt készítve, és reggeltől estig várta, hogy mikor jönnek értem. Mikor visznek el. Orosz Péter pedig azt választotta, hogy én ebben nem fogok törődni, hanem én fogok szolgálni. Az embereknek szüksége van imádságra, gyónásra. Hát ott a Puskás Laci könyvében egyik helyen úgy el is le is írja olyan konkrétan, amikor ott Margit is püspök tesz egy, hát akkor még nem püspök, akkor még csak pap volt Margit is Iván, hogy hát azt mondja, olyan volt a szava, mint egy pásztori, mint egy főpásztori. Nekünk kell menni, mert minket ott várnak.
Neki könnyű dolga volt, mert ő egy szent ember.
Igen. Egy szent ember, és nem volt családja, nem volt kötődése, ugye?
Akkora volt a hite, hogy nem volt félnivalója, mert a jó Istenbe annyira hitt.
Igen, igen. Ez annyira erős volt benne, Ott az egyik elmondata is ez, hogy mindent megtenni Krisztusért. És hogy szó szerint, tehát azt tudjuk mondani, ezt is úgy megfogalmazták többen is, hogy ő az evangélium szavait, azt úgy szó szerint meg is tudta élni. Tehát nem csak elolvasta, nem csak prédikált róla, hanem tette. Ez talán a mai ünnepségen is elhangzott valamelyik főpásztortól, hogy ez volt a szép, hogy ő tetteivel tett. Lehet, hogy nem is beszélt sokat. Nem prédikált, nem mit tudom, moralizált, hanem tette. Ezt meg kell tenni, és ez éltette is, és adott neki ilyen erőt.
Még mielőtt visszatérnénk a két vértanunkra, Azért a hallgatóknak el kell mondanunk, hogy Kosztyó atyának az édesapja is, és a nagyapja is volt lágerben, és a görögkatolikussága miatt, és a mind a ketten korán meg is haltak pont emiatt, és Kosztyó atya egy papi generációban nőtt fel, de elmondhatjuk, hogy nagyon fiatalon elvesztette miatt az édesapját, és Kosztyó atya mégis papi hivatást választotta. Mondjuk mondhatnánk, hogy ilyen háttérrel, hogy Orosz Péter, Pál, ilyen emberek, akik még ráadásul a rokona is, de ne szaladjunk ennyire előre. A nagyapjáról, meg az édesapjáról kérem, hogy mondjon egy-két fontos momentumot.
Nagyapám, hát az is egy papi generáció, és ez olyan érdekesen alakult, tanulmányozzuk is ezt külön, hogy vannak pap-apa-fia kapcsolat. Tehát én erre büszke vagyok, hogy a nagyapám is, meg az édesapám is itt való van. Mert vannak olyan esetek, hogy az apa nem írta alá, a fiú aláírta, vagy fordítva. Vannak testvérek. Bendász Pista bácsinak az esete a legfájóbb is. Ő nehezen élte meg, hogy ő tudott hitű maradni, és az öcse az pedig aláírta. Úgyhogy hát ez egy olyan útmutatás.
Bocsánat, mit jelent az aláírta? Mit jelent ez?
Az aláírta az azt jelenti, hogy átállt a pravoszláv egyházba, de viszont ez jó is, örülök, hogy ezt kidomborítod, azért mert nem csak azt jelentett, hogy most bementem és egy papírt írtam, vagy egy kérvényt, hogy én ott hagyom a görög egyházat és pravoszláv leszek. Meg kellett tagadni pont ezeket a katolikus dogmákat. Tehát kezdve a szeplőtelen fogantatás, filiókve, pápai primátus, szeplőtelen fogantatás, tehát ezeket mind purgatórium, ezeket a tanokat, tehát gyakorlatilag ami különbség van ugye a két teológia között, ezeket meg kellett tagadni. Murányinál döbbenünk erre rá, amikor ő rákérdez az egyik KHB-s őrnagynál, hogy hát hogy képzeli magát, azt mondja, én görög katolikus családba nevelkedtem, az édesapám görög katolikus pap. Én kispapokat tanítottam. Hát hogy fogok én a tükörbe nézni? Hogy fogok én a tanítványommal találkozni az utcán, amikor én ezeket megtakadom? Az volt a válasz a KHB őrnőtől, hogy minket a maga meggyőződése nem érdekel, minket a maga személye érdekel. Tehát Murányi ugye vikáris volt Romzsa Tudor halála után, őt választották meg, ami érdekes, hogy nem volt kanonok, és mégis őt választották meg apostoli vikáriusnak, és azt mondja, nekünk csak a személye kell, mert hogyha maga megy, akkor megy a anyá is utána. visszatérve édesapámra és nagyapámra, tehát ezeket különböző módon éltek meg, ezt így pontosan nem is tudom, csak ilyen elképzelések alapján, hogy voltak családok, érted, ahol ez az irányzat dominált, és egymást erősítették, mert például nagyapámat, amikor letartóztatták pont édesapám születésnapján, 1950. április 24-én, másnap apu lejött Csontosról Domonyára, hogy hát vigasztalja az édesanyját, meg hát megtudja a részleteket, és abban búcsúzott el, hogy apu megmutatta az irányt. Tehát könnyű volt így menni. És az én hivatásom hát valahol ebből eredződik, de én hamarabb azt mondom, hogy hát tényleg ilyen érdekes módon vagyunk a Jóisten gondviselésébe, érted, az ő eszközei, hogy kellett valaki, hogy a fiatalok közül is megérezze ezt a hivatást, és készüljön. 82-ben, amikor én megkezdtem a tanulmányomat, hát valaki akkor a pártba lépett, meg karriert épített. Ugye? Hát akkor egészen más idők, tehát még a kemény brezsnyevi éra, meg hasonló dolgok, de erettől mikor kaptam választ? 1990. május 13-án, amikor az első liturgiámat végeztem itt Beregszádba a temetőbe, és bejöttek a dédai hívek.
Azért temetőbe, mert akkor még nem lehetett görög templomba bemenni.
A templomot nem kaptunk, akkor még csak kezdtük a harcot a templom visszaszerzésért, és kiszálltak a buszból, és akkor azt mondják, hogy hű, hát ez fiatal. Ott volt mellettem a 87 éves Bendász István atya, ott volt mellettem a 70 nem tudom hány éves Baszócsik Miklós bácsi, és én pedig ott voltam 90-ben, 28 évesen.
Akkor ez fű alatti szentelés volt?
Teljesen titokban. Tehát 82-ben Ortuta Jelemér atyánál kezdtem a tanulmányomat. 86. augusztus 2-án szenteltek papát, és az akkori ordináris püspökünk Szemedi János azt mondta, hogy rád 20-30, lehet, hogy 40 év múlva lesz szükség. Tehát olyan időszak, amikor tényleg, hát úgy biztosítani kellett is, pláne az, hogy én 28 évesen...
Mintha érezték volna, hogy vége lesz ennek a rendszernek.
Abban nagyon hittek. Híra Sándornak van nem egy ilyen visszaemlékezése, tehát nem neki, hanem róla, hogy például szentelte keresztapámat, Kovács Konstantint, és 80-ban mondja, hogy fiúk, a tanulmányokat nem fejeztétek be, fel vagytok szentelve, már lehet bizonyos papi tevékenységeket végezni, de a tanulmányokat folytatni, mert ti meg fogjátok élni a egyházunk feltámadását. 1980.
Ez már így kimondta. Kira
Sándor. És az olyan érdekes is volt utána ezeknek a papoknak, mert mind a négy megélte a legalizációt, ugye hát csak 10 évet kellett várni, nekem még kevesebbet, tehát a Szemedi mondásához 89-ben mi már elkezdtünk működni, 90-ben én már Beregszádban meg Dédán már harcoltunk a templomért, Beregszádban később kaptuk meg, Dédán már 90 szeptemberében templomban voltunk.
Ez volt Kárpátán az első két visszakapott görög templom?
Nem. Beregszázi járásban a Kovászói volt az első.
Ami nem is magyar falu?
Nem magyar, de azért félig magyar. Pont itt lent meséltem el, hogy 91-ben volt ugye az első nyilvános kapszentelés, és Rabár Tamás került Kovászóra, és ott maradtunk az ebéd utáni vecsernyére, és Krajnyák Gábor énekes könyvvel jöttek a vecsernyére. Tehát egy szláv faluba, úgyhogy ilyen félig magyar. És a Kovászó után a Beregszászi járásban a Dédai volt. Aztán a Jánosi volt a harmadik. Az Egyház megyébe is, hát még nagyon kevés templomot kaptunk ki, mondjuk Ungvári járásban a Lubokói templomot kaptuk vissza, vagy visszakaptuk Huszton, a városi templomok közül a Huszti volt az első, amit visszakaptunk, hogy Szemedi már a templom visszaszerzésére akart jönni, csak akkor még zavargások voltak, és megijesztették a püspököt, és mondta, hogy akkor ne csináljunk nagyobb felhajtást, ott csembe rendezzétek el, de aztán többször mondta nekem, hogy én már mennék, hát hívjál meg engem. Ritkán szokott így a püspök ilyet mondani egy papnak, hogy hívjál már meg engem, mert hát ahová ment, hát vagy utcán, vagy temetőben, úgyhogy az 90-ben, 91-ben még nagyon nagy dolog volt, hogy templomba voltunk.
Meg a templom udvarban, meg temetőben voltak akkor a húsvéti szertartás, karácsonyi szertartás, igen. És ezt az ortodoxok nem tudták megakadályozni.
Nem. Hát 2003-ban jött hozzánk Milán püspök, és ő aztán még akkor hát bizonyos értelemben ilyen tudatos, most nem akarok ilyen butaszót használni, hogy Daszból vagy valami, de például itt Munkács mellett két faluba január 7-én, akkor még régi naptár szerint volt a karácsony, és következetesen minden éven eljött, és kint ott a templom mellett, mert a templomban a pravoszlávok voltak, a templom mellett, mit tudom én, 5-10 fokos hidegbe, de direkt ott misézett. És amikor mondta a pravoszláv püspöknek, hogy hát aznap nem is volt a templomotokba szertartás, mert pravoszlávoknak van ilyen, hogyha két helye van, akkor mindig csak egy helyen misézik. És a pravoszláv püspök annyit válaszolt, hogy nagyon sajnál.
Érdekes nekem, hogy az ortodoxok mennyire ragaszkodtak a elrabolt templomaikhoz. Pedig azok az ortodoxok, azok 40 évvel ezelőtt, 38 évvel ezelőtt, azok görögkatolikusok voltak. És biztosan tudniuk kellett, hogy a nagyszüleik, szüleik azok görögkatolikusok voltak, hogy ez egy elvett templom. Mégis tudom, hogy olyan verekedések, vagy talán szemkiütés is volt, tehát vérre ment az egész pár templomnál. Miért ragaszkodtak ennyire az ortodox hithez?
Hát ez egy örök kérdés, és eltelt azóta még 30-35 év, hogy ezt pontosan meg tudjuk válaszolni. Én személy szerint rengeteg helyen, még 2003-ban, amikor Szőlősre kerülök, és akkor megyek be az állami vezetőséghez, és panaszkodok egyik-másik templom miatt, mert Esperesnek is kinevezett akkor engem Milán püspök, és akkor úgy,
azt amikor... Tudja, hogy most sem... adja fel, hogy vissza lehet még templomot kapni.
Igen. Hát de akkor nagyon szomorú volt a szőlősi járás, az annyira szomorú volt, alig volt 3-4 templomunk, amit visszakaptunk, a többi minden helyen, hál' Istennek minden faluban ott vagyunk, de minden helyen, hát én is Szőlősre elmentem, hát a parókián, a régi parókián kezdtem, az új templom már hál' Istennek épült, falai már fel is voltak, pont a tetőt, akkor vettem át a templom építésének a befejezését, hogy a templom tetőt fettük, de bő másfél évig még a régi parókián végeztem a liturgiát. És amikor már ilyen kicsit melegebb vagy barátiabb volt a kapcsolatom ezekkel a vezetőkkel, hát majdnem mindegyik elmondta, hogy hát neki az apja görögkatolikus kántor volt, vagy az anyukája minden görögkatolikus volt, vagy stb. Tehát ez egy ilyen örök kérdés, hogy van, én pont most kérdezem.
Nem lehet, hogy az ember nagyobb az ukrán lakosság arra a szőlősi járásban?
Igen. Hát a szőlősi járás, hogyha veszik, akkor Tiszán túl van ott egy kis rész, ami magyar, és gyakorlatilag a kerületnek a nagyobb része, tehát hogyha ott mondjuk van 30 pap, ezt durván mondom, nem pontos számot, abból csak 10 magyar.
Tehát akkor és nekik az... úgymond könnyebb volt a idomulni a ukrán ortodox léthez.
Igen, na most ebben egy jó ötletet mondtam, mert a magyar helyeken mindenütt visszakaptuk a templomokat, sőt parókiákat. Tehát itt van egy ilyen valamilyen ilyen érdekes dolog, meg hát magyar falvakban óriási nagy segítség volt az, hogy a rómaiak mellettünk voltak, ez egy dolog, de mindenütt a protestánsok, a reformátusok. Ezek valahogy egyik helyen se pártolták a pravoszlávokat. És magyar helyen ez nagyon szépen sikerült, ami érdekes pont csináltam egy ilyen összeírást, hogy mondjuk a magyar kerületből, vagy a beregszászi járásból csak a 4 beregszázi pap az, aki hitvaló meg hitű maradt, többiek mind aláírtak, de ugyanakkor 90-ben mindenik visszatért. Tehát a papok azok már meghaltak, de a templomok mind egy-kettő, tehát gyakorlatilag 92-ben mi már mindenütt templomban voltunk, sőt, parókiákat is nagyon sok helyen visszakaptunk.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben Kárpátaljára látogattunk, ahol szombaton boldoggá avatták Orosz Péter Pál görögkatolikus papértanút. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.